pont most veled szeretnék lenni, mikor megszűnik minden, nem számít semmi. Pont így, pont most veled szeretnék lenni, mikor megszűnik minden.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek előzetes jóváhagyást adtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. Emellett zöld utat kapott az Oroszország elleni 20. szankciós csomag is. Az ukrán Uktransnafta jelezte a MOL-nak, hogy a barátság vezetéken újraindult az olajszállítás, amit mindkét cég megerősített. Magyar Péter leendő miniszterelnök a választás után úgy nyilatkozott, nem ellenzi a hitelt, de a korábban letárgyalt feltételekkel, tehát hogy abban Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesznek részt. Ukrajna felkérte Törökországot, hogy rendezzen egy találkozót Volodymyr Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Ezt Ukrajna külügyminisztere Andrij Sibiha közölte. A leendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, mondta el Andrij Sibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-e szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A leendő kormányfő közölte azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Ruf Bálint miniszterként a rendszerváltás véghezvitelét tekinti fő feladatának, és egy koordináló nem túlhatalmi miniszterelnökséget képzel el. Munkáját az ügynök akták megnyitásával kezdi, utána pedig a vagyonvisszaszerzési hivatalt hozza létre. A leendő miniszter szerint elszámolás és a múlt feltárása nélkül nem lehet tovább lépni, írja a sajtó. Megalapozatlannak tartja a volt jegybankelnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljutatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. Az állami tulajdonú szerencsejáték ZRT rendkívüli ellenőrzést kérte a szerencsejáték felügyeleti hatóságtól. Ennek oka a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása, a múlt heti számsors játékokon elért teli találatok kisorsolása miatt, mert állítják, hogy minden szabályosan zajlott. Pénteken szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon, mivel Szent György napja a rendőrség napja, közölt az ORFK. Ugyanakkor a készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormuzi szoros blokkádja azonban érvényben marad, Irán pedig a bejelentés követően egy újabb meglepetésszerű csapásra is számít. Végül az időjárásról. Az észak felől fölénk sodródó, napközben majd távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott. Emberi örömök alá mágiákat nem rakott. Ruhája rendes volt, s nem csupa folt. Mégis remete volt. Haját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasztá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott a szeme, ha harmónika szólt, és mégis remete volt. Nem volt rejtély titok, mindenki megnézte, mindenki szerette, mindenki becézte, meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes Inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, azért mindig remete volt.
Mécs László üveglegenda című versét Tóth Levente mondta el.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a jog és birtokvédelem a téma, melyről dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget. Tartsanak velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat és a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Bíró úr, nagyon sokféle témáról szoktunk beszélgetni, így lesz ez a mostani alkalommal is, és egy kicsit visszanyúlunk Arany János korához. Ugyanis Arany János nem csak csodálatos író volt, hanem egy nagyon fontos jegyzői hivatást is betöltött. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók és bíró úr, hogy ő nagyon keveset beszélt. És ugye a Szentírásban is úgy van, hogy aki beszédében nem vétkezik, az szinte tökéletes ember. És nem azt jelenti, hogy legyünk némek és sose beszéljünk, hanem jól fontoljuk meg azt, hogy mit mondunk, és azt, hogy hogyan mondjunk. És ez egy nagyon fontos elvárás. Hát Arany János ennek nagyon jól eleget tett, és amikor ugye peres ügyekben, főleg ugye birtokvédelem, birtokháborításban kellett neki jó döntést hozni, akkor előtte mindig gondolkodott, és utána pedig jól kérdezett. Úgyhogy így vezetem föl most a következő témát, hogy akár vidéken, akár város, ugye nagyon sokat tudunk vitatkozni azon, hogy ki háborít kit. Ki tudja a birtokát, a saját birtokát ugye a legjobban megvédeni, vagy legalábbis a tulajdon jogát gyakorolni fölötte. Gondolok itt arra, hogy van-e valami nagy zaj a szomszédban, jönnek-e rágcsálók a szomszédtól, a tyúkok a veteményt kikaparják-e, illetve ehhez hasonló dolgokat, ami nem csak ugye vidéken, hanem ugyanúgy a városokban is előfordul. Hát hogy lehet ezekben a peres ügyekben, ezekben a sérelmekben igazságot tenni? Mit mond erről a jog?
Köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy Arany Jánost azért is érdekelhette annyira ez a téma, mert hogy a birtokháborítás az régen is, illetve a mai napig még mindig egyfajta jegyzői hatáskör. Ebből következik, hogy a jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására, és mivel ennek az adásnak általában azt a szlogánt szoktuk adni, hogy perbeszéd és párbeszéd, a párbeszéd ezekben az ügyekben nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert a jogi szabályozását ennek a területnek viszonylag jól össze lehet foglalni, és viszonylag egy koherens és teljesen egyértelmű szabályozást lehet itt látni. Ehhez képest valahogy ezeket az ügyeket megoldani, éppen azért nehéz, mert a jogi szabályozás itt néha, azt mondjuk, hogy eszköztelen, inkább azt mondanám, hogy néha pont az ellentétes hatást váltja ki, mint amit a jog szeretne. Nem annyira békességet hoz, hanem sokszor inkább elmérgesíti a vitákat. Ha Arany János Fülemilére gondolunk, akkor nekem egyből eszembe jut az a történet, vagy az a része ebből, hogy Péter és Pál a főhősei magának a versnek, ami azért is nagyon fontos, nem véletlenül találta ki talán ezt így Arany János. Két talán összekeverhető név, amik a naptárban együtt szerepelnek, föl is hívja erre a figyelmet. Akár lehetnének békességben is, de valami teljesen más van e mögött, és egy elmélyült és haragos viszony. Mégis, hogyha visszatérek a versre, csak előtte egy érdekes szentírási részletet szeretnék elmondani, ami talán segít abban, hogy megértsük ennek az egész vitának, vagy ennek az egész helyzetnek a visszásságát. Mégpedig a példabeszédek könyvét szoktam nagyon gyakran emlegetni, de azért is, mert tele van igazán jó és frappáns jogi megfogalmazásokkal, és van egy olyan részlet benne, ahol azt írja, hogy ne hagyd el barátodat és atyád barátját, és ne menj testvéred házába nyomorúságod napján. Jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban. Talán ki lehet hallani ebből a részletből, hogy a bölcsember nagyon vigyáz nem csak a rokonaira, a testvéreire, hanem a szomszédaira is. Édesapám mondta egyszer, hogy a legjobb társa a betörők ellen az a szomszéd, és nagyon sok más szempontból is nagyon hasznos tud lenni. Egy jó szomszéddal, hát igazán előre lehet jutni. És a nagy magyar mondás, hogy rossz szomszédság török átok, ezt pedig azt gondolom, hogy talán minden magyar ember ismeri. Talán benne van a történelmünkben az, hogy amikor egy olyan szomszédunk van, aki megkeseríti az életünket, akkor az nem csak olykor keseríti meg az életünket, hanem az szinte a mindennapokat tönkre tudja tenni. Arany János versébe, a Fülemilében, ha jogilag elemezném a kérdést, talán azért lenne érdekes, mert rögtön úgy az elején azt lehet olvasni, hogy ha Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt prüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza felét majd kirúgja. Maga a részlet jól tükrözi azt, hogy amikor egymás mellett élnek emberek, akkor mindig vannak viták. És valóban ezek szinte mondhatnánk, hogy tipikus birtokháborító magatartások. Egy rosszul beállított kémény, egy füstölő kémény nagyon tudja zavarni a szomszédot. Vagy az állattartásból eredő problémák azok mindig előfordulnak, mindig van belőle probléma. Mielőtt indultam pont ide a rádióba, előtte az egyik kollégám szaladt át hozzám, és mondta, hogy ó, van egy birtokháborításos ügye, a kutya ugat, és hogy van itt egy hangfelvétel, nézzük már meg, hogy lehet lejátszani. Tehát ezek örökérvényű dolgok, mindig van belőle egy-egy ügy. Ami érdekes, hogy ezek valahol mindig olyan kölcsönösnek tűnnek, hogy valahogy, minthogyha az egyik a másikat ugyanúgy zavarná. A versben azt lehet tudni, hogy Pálnak van egyébként egy diófája, aminek az egyik ága ráadásul áthajlik a szomszédba, Pálhoz. És az ágon, tudjuk az áthajló ágaknál, fel kell szólítani a szomszédot, hogy vágja le, ha nem vágja le, akkor mi magunk is elvégezhetjük. Mondhatnánk, hogy megvan az első birtokháborító magatartás, mégpedig egy átnyúló ág.
Pálja a fa, és átnyúlik Péterhez.
Igen. És ehhez képest az átnyúló ágon egy fülemüle fészket rak, és gyönyörűen dalol, és ezt mind a ketten hallják. És a bonyodalom abból ered, hogy megszólal egyikük, hogy ó, hát ez a gyönyörű dal az én fülemülém, de hát vajon ki ez? És a versben folytatódik, hogy ebből egy vita alakul ki, egy verekedés. Egészen tetlegességig fajul, ahol akár a jogos védelmi helyzetet is meg lehetne állapítani, ha nem lenne kölcsönös bántalmazás, valószínűleg a garázdaság tényállása is felmerülne, hogyha egy jogász nézni a verset. De a történetben mindketten elmennek a bíróhoz. És ami miatt a jogászok nem annyira szeretik, főleg a bírók emlegetni ezt a verset, az az, hogy itt egy igen csúnya történet zajlik le, mert hogy mindketten megpróbálják lefizetni a bírót, mindketten adnak neki egy kis döntést előkészítő anyagot. De érdekessége a történetnek, hogy a bíró nem dönt ebben, és nem lesz megoldása igazán ennek a történetnek, hanem pont arra utal a vers, hogy ezek örök viták maradnak. Ha jogilag nézném magát a történetet, akkor azért nem lenne annyira érdekes talán a mai jogászok számára már, mert a történet mögött megbúvó konfliktus az aktuális, de maga a jogkérdés talán kevésbé. Ha megnézzük, hogy ki a fának a tulajdonjoga, az egyértelmű, hogy Pálé. Hogyha megnézzük, hogy kinek a portájára hajlik át az ág, akkor egyértelmű, hogy Péternek a portájára. Ha megnézzük azt, hogy ki a fülemile, és ezáltal a fülemile hangja, akkor pedig egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egyiküké sem. Mert a vadaknak a tulajdonjoga az egy speciális szabályozás alá esik a jelenleg hatályos jogrendszerben, és az az állam tulajdona. Tehát ebből következik, hogy hiába fészkel Pálnak a fáján a fülemile, attól még nem az övé lesz. A hangja az meg különösen nem. És egyik történetben, egyik régebbi adásban említettem Szent Ivónak a történetét, aki nagyon frappánsan megoldott egy jogesetet, amikor egy csárda mellett egy hajléktalan vagy egy szegény ember elsétált, és amikor beszagolt az ablakon, akkor megérezte, hogy a csárdában milyen finomat főznek. És erre kijött a tulajdonos, és azt mondta, hogy na akkor gyere és fizest ki az illatot, amit kiszagoltál. Bíróság elé is vitte, szerencsére Szent Ivó kiállt mellette, a jogászok védőszentje, és azt mondta, hogy hát jó, és erre pénzérméket dobott le az asztalra a bírói pulpitus mellett. Mire a gazda egyből utána akart nyúlni a pénznek, de Szent Ivó rászólt, hogy nem, csak a pénz csörgése az, amivel fizetek. Mert hiszen, ha valaki az étel illatáért kér pénzt, akkor annak a pénznek a hangja is elég. Hasonló itt a történet, a fülemile hangja az senkié. Az egy közös ajándék a Jóistentől. És aki azt megpróbálja kisajátítani, az csak konfliktust szül. De miért nehezek ezek a konfliktusok? Azt hiszem azért, mert a jog pontosan kijelöli a birtoklásnak és a tulajdonjognak a határait. Ha ezt nagyon-nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, akkor talán sokat elveszítek ennek a lényegéből, de mégis azt emelném ki, hogy a tulajdonjog egy abszolút jog. Mindenkit kizárhatok, aki ezt zavarni próbálja. De a tulajdonjogom és ez a zavartalan birtoklásom is csak addig terjed, amíg én magam másokat nem zavarok. És a birtokháborításnál is azt a kifejezést szoktuk mindig kiemelni, hogy szükségtelen zavarás. Miért? Mert ahol két ember egymás mellett él, ott mindig van zavarás. A kérdés az, hogy ez szükséges vagy szükségtelen zavarás. Ha a legújabb joggyakorlatból kellene hoznom egy történetet, akkor nagyon érdekes, hogy pont egy 2025-ben közzétett jogeset az, ami egy közös tulajdonban megesett konfliktusról szól. Nagyon emlékeztet Arany János történetére. Annyiból talán más, hogy egy osztatlan közös tulajdonban volt a felperes és az alperes. Akinek még nem volt osztatlan közös tulajdona, az talán nem tudja, hogy mit jelent, és akinek nem volt ebből konfliktusa, az is valószínűleg nem ismeri ennek a szabályozását, de aki egyszer is konfliktusba keveredett ezzel, az nagyon jól megjegyzi szerintem, és főszeg disszertációt is tudna írni a jogi szabályozásból. Az osztatlan közös tulajdon egyik problémája az, hogy valamennyi tulajdonostárs birtokolhatja az egész tulajdont, kivéve, ha kötnek egy használati megállapodást. Ennél az esetnél a felperes és az alperes éppen azért kötöttek egy használati megállapodást, mert az egyikük értékesíteni akarta a saját tulajdoni hányadát. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és a rendezetlen jogi helyzetet tudja valamilyen módon felszámolni, megállapodott a másik féllel, hogy egy kerítést fog építeni, amellyel elválasztják a közös tulajdont, és ezáltal külön lehet használni. Vannak olyan tulajdonjogok, vannak olyan ingatlanok, és vannak olyan felépítmények, amelyeknél egészen jól meg lehet valósítani azt, hogy két személy teljesen külön használja azt a felépítményt, azt a házat. Itt is ilyen helyzet volt, csak egy kerítésre volt szükség, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy ki mit birtokol. Meg is állapodtak még abban is, hogy melyik napon kezdi el a kerítést kivitelezni. Alperes volt az, aki úgy volt, hogy elkezdi a munkálatokat, de egy nappal korábban kezdte el. És a kerítés kivitelezése az flexeléssel történt, mégpedig a flexelés az, tudjuk, hogy nagy és komoly hanghatás, ami nagyon zavaró tud lenni. Ezért a másik fél több alkalommal, és ezt a jogeset le is írja, több alkalommal megszüntette a flexnek az áramforrását. Nyilván kialakult belőle egy vita, és ez a vita tetlegességig fajult. Arany János fülemiléjében ugyancsak tetlegességig fajult a történet, és lehet tudni, hogy ott is vérző sebek keletkeztek, ennél a jogesetnél is vérző sebek keletkeztek, ugyanis az alperes egy idő után, amikor nem jutott hozzá a gépéhez és az áramhoz, akkor egy alkalommal ököllel megütötte a másiknak az arcát. Az állán érte az ütés. És a könyökén is keletkezett a felperesnek egy sérülés. A felperes ezek után kérte azt, hogy a bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezze az alperest. Itt már nem a birtokháborítás volt az érdekes, hanem a személyiségi jog megsértése és a sérelemdíj megfizetése. Ami azért fontos, mert egyértelmű, hogy egy birtokháborító magatartásból indul a veszekedés, de mégsem az lesz már a lényeges kérdés.
Viszont ő provokálta, hiszen ő megfosztotta az áram lehetőségétől. Azt nem vették figyelembe?
Mind az első, ez egy olyan ügy volt, amiben első másodfokú bíróság és a kúria is eljárt. Mindhárom bíróság értékelte az első körülményeket, mégpedig az a kérdés, hogy mi az első birtokháborító magatartás? Hát nehéz erre válaszolni. Ha nem teljesen a hivatalos álláspontot ismertetem, akkor azt mondanám, hogy önmagában a zajhatás az már egy birtokháborítás. A hangos, azok a munkagépek, amiket néha az ember hétvégén tud használni, azért azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember tudja, hogy vasárnap délbe füvet nyírni nem illdomos. Vagy hogy ha valaki szeretne például komolyabb szerszámokat használni, azokat lehetőleg ne a vasárnap kora délutáni pihenés idején próbálja meg. Tehát önmagában a zajhatás az birtokháborítás. És a következő az mi? Az áramforrástól való megfosztás. Az, amikor valaki egy munkát elkezd, és szeretne dolgozni, mert akkor van ideje, és szeretne ezzel haladni, ha megfosztják az áramforrástól, akkor az nagyon-nagyon dühítő tud lenni. Persze, megint csak kérdés, hogy értékeljük-e azt a körülményt, hogy ennél az esetnél az alperesünk korábban kezdte meg a munkálatokat. Nem akkor, amikor megállapodtak. Általában a vitáknál ez az egyik döntő motívum. Hogy lehet, hogy az emberek még megpróbálnának megállapodni, de valaki úgy érzi, hogy a másik megszegett valamilyen szabályt. Lehet, hogy van rá valami indoka. Ó, másnap nem tudtam volna megcsinálni. Másnap esett volna az eső. Akkor volt éppen alkalmam rá. Ezeket meg lehet beszélni. És a konfliktusok nagy része általában a kommunikáció nem megfelelő voltából adódik. Ha jó a kommunikáció a felek között, akkor ezek általában elkerülhetők. Tehát van rögtön két birtokháborító magatartásunk, egy erős zajhatás, majd aztán valaki, aki folyamatosan kihúzza a flex gépet a konnektorból, és aztán jön a következő, mégpedig, hogy az, aki érzi, hogy megfosztották az áramellátástól, az megpróbálja visszaszerezni a zsinórt, és megpróbálja újra bedugni. És ennek keretében hozzáér a másikhoz. Kialakul egy dulakodás, egy lögdösődés. Ez a következő olyan cselekmény, ami a jog úgy fogalmaz talán, hogy önhatalom, mert hiszen saját maga veszi kezébe az igazságszolgáltatást.
Erre egyébként éppen a birtokháborítás esetében van lehetőség, mert ha valakit a birtokától megfosztanak, és a késlekedés az azt eredményezni, hogy utána már a jogait nem tudja gyakorolni, vagy nagyon nehéz lenne. Eltűnik az ismeretlen személy, aki megpróbálja elvinni például a flex gépünket, akkor mégiscsak fel kell tudnunk lépni. Mégpedig kiállhatunk, és ez büntető jogban jogos védelmi helyzet, vagy olykor szükséghelyzet, általában jogos védelmi helyzet, a polgári jogban pedig úgy hívjuk, hogy jogos önhatalom. Mi magunk is a birtokvédelem érdekében felléphetünk. Csak kérdés, hogy ennél az esetnél vajon volt jogos önhatalom? Vajon tetlegességig szabadott volna fajulni? És nézzük a legvégét a történetnek, egy ütés az arcra, ököllel állon. Erre pedig azt mondjuk, hogy ez már kirívóan közösségellenes azért. Ez már az, ami nem fér bele egy vitába. Ez az, ami mindenki számára egyértelmű, hogy ez már jogsértő. Nem is volt vitás egyébként sem az első, sem a másodfokú bíróság előtt, de a kúria előtt sem az, hogy megtörténik a személyiségi jogsértés. A személyiségi jogsértés miben áll? A testi sértésben. A kérdés inkább az volt, hogy mi legyen a jogkövetkezmény. Mégpedig, hogy legyen a sérelemdíj. Az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a 200 000 forintos sérelemdíjat nem ítélte meg. Azt mondta, hogy önmagában erkölcsi elégtétel az, hogy kimondja a jogsértés megtörténtét. A másodfokú bíróság és a kúria ezzel ellentétben azt mondta, hogy maga ez a 200 000 forintos sérelemdíj, ez a körülbelül a minimum összeghez közelít. Ennél alacsonyabb összegű sérelemdíjat nem nagyon szokás megállapítani, éppen azért, mert azt mondjuk, hogy ez a személyiségi jogok devalválódásához vezetne. Vagyis kiüresíteni az egész védelmet, hogyha ha 1-2 forintos sérelemdíjat lehetne megállapítani. Ez a minimum összeg viszont kifejezi azt, hogy ilyet nem szabad csinálni. A társadalmi együttélés szabályait nem lehet ennyire felrúgni, hogy tetlegességig fajuljunk, és annak keretében a másiknak sérülést okozzunk. Az ököllel történő arcra mért ütés, az pedig egy szándékos és kifejezett magatartás. Idáig nem szabad eljutni a vitákban. A történet, ha arra gondolok, hogy mi a kiinduló alapja, akkor éppen a birtokvédelem. És lehet látni, hogy van benne egyfajta kölcsönös birtoklás iránti vágy, és a birtoklás védelmét akarja mind a két fél megvalósítani. Mégis az eredménye egy nagyon szomorú végkövetkezmény. Mégpedig az, hogy valaki sérülést szenved el, nem csak fizikait, lelkit is. A jogesetben is egyébként kiemelték, hogy a felperes leírta, hogy alvászavar, cukorbetegség, egyéb mentális problémák is felmerültek ezzel összefüggésben. Ezek nem kerültek egyébként bizonyításra, mert nem volt olyan orvos, aki ezt meg tudta volna állapítani. De azt gondolom, hogy senki nem szeretné azt, hogy ököllel megüssék, és nyilvánvaló, hogy ha valaki egy ilyen sérelmet elszenved, az mindenképpen egy olyan dolog, ami azért megmarad az emberben, nem múlik el, és nem a mindennapok része. Ami a történet szempontjából számomra szomorú, az az, hogy úgy tűnik, amikor először olvastam ezt az esetet, minthogyha megoldódna egy konfliktus helyzet. Mégpedig van egy osztatlan közös tulajdon, aminek a birtoklása az mindig viták forrása lehet. De ebben kötnek egy használati megállapodást. Eljutnak odáig, hogy lesz kerítés. Eljutnak odáig, hogy az egyikük értékesíteni akarja a saját részét. És minden mehetne úgy, hogy utána semmilyen probléma ne legyen. Mégis valami elromlik, és az egésznek az lesz az eredménye, hogy egy hosszantartó pereskedésbe fognak. És nem veszik figyelembe azt, hogy jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban.
Igen, valóban ez egy nagyon szomorú történés, és egyre inkább mindenki csak a saját maga igazát akarta véghez vinni, és alapvetően tényleg nagyon hiányzott a kommunikáció, és a kommunikációból is a megértés. A megértés az, hogy mikor kezdje el, vagy legyen egy önuralma, vagy a megállapodáshoz tartsa mindenki magát, és ez egy nagyon fontos szempont lenne.
Így van.
Én is talán ezt a kifejezést emelném ki. És mindenkinek ezt a szem elé, hogyha valamit elé lehet helyezni, megértés. Ami miatt én azt mondtam, hogy a jogi szabályozás talán rossz irányba haladt, az az, hogy a birtokvédelemnek két formája volt. Ma is van ez a két forma, csak talán már nem nagyon él. Mégpedig a jegyző előtti, úgynevezett a tényleges állapot alapján a posszesszórius birtokvédelem. A tényleges birtoklás alapján. Ezt egy évig lehet gyakorolni, és akit a birtoklásban megzavarnak, akkor önmagában az alapján, hogy megzavarták a birtoklását, kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását. Csak a régi eljárásokban, és különösen akik régen ezt csinálták, azok pontosan tudják, hogy nagyon sok volt ezekben az eljárásokban a megegyezés, a megállapodás, az egyesség. És ez teljesen kikerült például a jegyzői eljárásból. Nincsen már lehetőség egyességkötésre. Olyan szinten nincsen, hogy például én, aki szeretem a bírósági közvetítést, és szeretem a közvetítésnek az intézményét, ha valaki jegyzőhöz fordul és kéri a tényleges birtoklásban történő megzavarás alapján az eredeti birtokállapot helyreállítását, és nem ért egyet a jegyző döntésével, fordulhat bírósághoz, de még a bírósági eljárásban sincsen helye bírósági közvetítésnek. Mert azt mondja valami miatt a jogalkotó, hogy ilyen esetben a jogi érdekek élveznek elsőbséget. Ezzel én magam nem tudok egyetérteni, és szerintem ez egy picit elhibázott irányvonal. Jobb lenne, hogyha visszafelé haladnánk, és elkezdenénk újra beszélni egymással, és egyfajta megértés felé haladni. A petitórius vagy jogcím alapján történő birtokvédelem az minden esetben marad a bíróság előtt. Csak a jogi szabályozás visszássága, hogyha valaki rögtön a bírósághoz fordul, és nem a jegyzőhöz megy először, akkor lehetősége lesz például közvetítői eljárást igénybe venni a bíróságnál, ami ilyen esetekben egyébként nagyon hasznos tud lenni. Mégpedig azért tud nagyon hasznos lenni, mert ezek a birtokvédelmi eljárások, ezek olyanok, hogy a jogi lehetőségek megvannak, egyértelműek is. De az, amit utána meg kell csinálni, az néha nagyon nehéz. Ha együttműködés van, akkor könnyedén megvalósul. De ha nincsen együttműködés, akkor szinte megoldhatatlan jogi helyzetek tudnak ebből kijönni.
Ilyenkor talán az is nagyon fontos, hogy még a megértésen túl, hogy a lehető legjobb megoldás legyen mindkettő számára, és mindkettőnek egy kicsit engedni is kell, hiszen a megértés az egy áldozathozatallal is párosul, viszont olyan engedményt vagy áldozatot hozzunk, ami nekem se akkora veszteség, és a másiknak sem akkora előny, ugye, ahogyan az önző ember gondolkodik. Viszont ha mindenki így egy kicsit hozzáigazítaná a saját maga elképzelését, és egy kicsit a másiknak a problémáját is ugye a szem előtt tartani, akkor sokkal eredményesebb lenne, és kevesebb lenne ez a fajta sérelmi díj. Ez nem meríti ki a garázdaságot, tehát az már nem bűncselekmény? Mondjuk azt, hogy ez az álomvágás, ez a nagyon súlyos testi sértés.
Sokat változott szerintem a garázdaságnak is a megítélése a joggyakorlatban. De ennél az esetnél azért nem merült fel a garázdaság, mert nem nyilvános helyen történt. Mások nem láthatták az eseményt. Volt róla egyébként videófelvétel, kamerafelvétel, de nem az utcán történt. A garázdaságnál pedig kell az, hogy mások számára ez megbotránkozásra alkalmas cselekmény legyen, tehát hogy mások egyáltalán láthassák ezt a dolgot.
Igen, meg hogy nem a birtokvédelem kapcsán teszi mindezt, ugye? Tehát a birtokvédelmi érdekében. És akkor mit tudunk tanácsolni azoknak, akik ilyen problémákkal küzdenek, akárhogy az almák leesnek a szomszédnak az udvaráma, vagy pedig, ahogy mondta Bíró Rita felvételünk előtt, hogy a gyökerek átnyúlnak, és esetleg instabillá teszik a háznak az alapjait, vagy még mik lehetnek ezek, hogy mondjuk olyan építkezést kezd el a szomszéd, ami mondjuk életveszélyes, mert mondjuk nem keríti körbe, vagy pedig a törmeléket nem szabályszerűen tárolják, vagy bontják le, hogy ezekben az esetekben, hogy megelőzzük a nagyobb bajt, akkor mi legyen a teendő, mik az első lépések?
Az első lépések mindig a kommunikáció és a megértés. És ezt azt gondolom, hogy nagyon jól kiemelte, hogy a megértés nagyon sokat tud segíteni. A jó megértés. A jogeseteknek a köre végtelen, a sérelmeknek a köre az meg még több, ha a végtelennél lehet több. De valójában tényleg annyira sokfajta tényállás van. Valóban az egyik tipikus eset, amikor túlságosan közel ülteti el valaki a fáját a szomszéd felépítményéhez. Ugyanis az épített környezet és a természetes környezet az valahogy mindig olyan furán össze tud veszni. Mindig van valaki, aki ennek a szenvedője. Van, amikor az épület, mert a fáknak a gyökerei túl erősek, van, amikor meg a fák, mert hogy nem kapnak elég helyet ahhoz, hogy szépen tudjanak növekedni. Nagyon érdekes volt, amikor egyszer egy olyan ügyben kellett segítenem az ügyfeleknek, közvetítőként, amikor arról volt szó, hogy tényleg szinte a telek határon volt egy nagyon nagy fa, és egy régi, nagy öreg fa, amihez nagyon sok szép emlék fűződött. Szerintem mindkét félnek egyébként, nyilván elsősorban az alperesnek. De akkor, amikor leültünk megbeszélni a problémát, amikor a megszakítás nélküli időn túl voltunk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy mi az összefoglalása az egész konfliktus helyzetnek, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy az alperesünk, ő már idős volt, és nem tudta igazán gondozni egyébként a fát. Nem tudta visszavágni az ágait, mert előtte azért nem okozott problémát, mert mindig vissza volt vágva, mert mindig rendbe volt tartva. De ahogyan idősödött, már nem tudta elvégezni. Már a férje sem élt, aki korábban mindig elvégezte ezeket a feladatokat. És ezért nem is okozott problémát. Ahogyan viszont már nem tudott gondoskodni a fáról, a levelei ősszel eldugították az ereszcsatornát, olykor átlógtak, megemelték a cserepeket, annyi konfliktust okozott, hogy elképesztő. És érdekes volt, hogy amikor leültek beszélni a felek, akkor hirtelen kiderült, hogy egyébként a néni azt mondta, hogy nyugodtan átjöhet a szomszéd. Ha ő meg tudja csinálni, akkor ő nagyon örül neki. A szomszéd is nagyon örült, mert azt mondta, hogy akkor legalább úgy tudja megcsinálni, hogy a nő szeretné, és úgy fogja vágni a fát, hogy ne okozzon neki semmilyen problémát. És nem kell ezért még pénzt sem kiadni. Mert néha keresni valakit, aki elvégzi ezt a feladatot, pont a pénzügyi megfontolások azok néha nagyon kényszerítőek, és nagyon kellemetlenek tudnak lenni. De volt már olyan eset is, ahol valóban arról volt szó, hogy például egy túl közeli fának a gyökérzete olyan volt, hogy tönkretette a szomszéd ingatlannak az alapját. Azért volt nagyon szomorú történet, mert az ingatlan alapját, ahogy tönkretette, elkezdett az egész ingatlan megsüllyedni, és egy elképesztően komoly kárt okozott a fa. És kiderült, hogy igazából gyökércsapdákkal meg lehetett volna oldani ezt a helyzetet. Csak mire eljutottak odáig, hogy elkezdtek beszélni a felek, addigra olyan károsodás következett be, amit utána már senki nem tudott viselni. És ez megint egy érdekes kérdés. A régi birtokvédelemben, és különösen jegyző előtti birtokvédelemben, önmagában a birtoklásban történő megzavarás alapján a jegyző döntött. A mai joggyakorlat inkább abba az irányba megy el, hogy folyton kerüli a döntést. És például azért is, mert hogy ki fog dönteni a költségekről. Egy gyökércsapdának a költségeit ki fogja viselni. Vagy ki fogja viselni például a megroppant háznak az alapjának a helyrehozatalát.
Akkor ez egy megúszós dolog gyakorlatilag.
Egy picit igen, de azt látni kell, hogy a konfliktusoknak az intenzitása a mai világban sokat változott. Mégpedig azért, mert régen, ha például egy rendőr megállított valakit az utcán, mindenki összecsapta a bokáját, és hirtelen azt mondta, hogy jaj, csak nehogy valami baj legyen. Ha régen, ha egy jegyző azt mondta, vagy a jegyző nevében eljáró valaki azt mondta, hogy itt ezt és ezt a munkálatot el kell végezni, nem is a határozat volt a lényeg önmagában, hogy kimondta a szentenciát, kimondta, hogy mi a megoldása a helyzetnek, mindenki betartotta önként. A bíróságon, ha született egy döntés, akkor utána
Általában a felek szégyelték magukat, hogy egyáltalán a bíróságra kellett jönniük, és nem előtte elintézték a konfliktusukat. Manapság pedig még inkább, valahogy olyan, mintha szinte büszkeséggel tölteni el az illetőt, hogy már pedig ő bíróságra ment és megnyerte. Pedig ezekbe azért nagyon nehéz nyerni, mert ezek az emberek utána hosszú távon egymás mellett fognak továbbra is lakni. Lehet, hogy valaki nyer egy birtokvédelmi vitát. Aztán utána jön majd a következő, amikor a szomszéd jogát szeretné gyakorolni, amikor szeretne átmenni, és például a föltámasz jogát gyakorolni, vagy egy karbantartási munka miatt szeretne átmenni a szomszédba. És olyankor hasznos, hogyha jobban van a szomszédjával, mert meg tudják beszélni ezeket. Akkor például, amikor ennél a fa és megroppantotta a másik ingatlannak az alapját, a gyökérzet, akkor ott például nagyon érdekes volt az, hogy elmondta az alperes, hogy de hát ő nem tehet róla, hát a fa az ott volt, a fa, ő miért tehet arról, hogy a fa növekszik? Ő nem csinált semmit. Egyszer régen elültették azt a fát, neki mi lett volna a feladata? Csak hogy a polgári jog az alapvetően nem arról szól, hogy valaki feltétlen rossz, vagy hibás, vagy elítélendő. Mert ezeket a kifejezéseket másképpen használjuk a mindennapokban, és máshogyan a tárgyalóteremben. Mi felróhatóságról beszélünk, felelősségtelepítésről, arról, hogy valakinek helytállási kötelezettsége van. Önmagában az, hogy az én területemen lévő fa túlságosan magasra nő, és utána jön egy vihar, ami kidönti és rádől a szomszéd házára, felelős leszek. Egyszerűen azért, mert én hagytam, hogy olyan magasra nőjön az a fa. És számolhattam azzal, hogy ha túl magasra nő, egy vihar belekaphat. Ugyanez a helyzet az, akkor is, amikor például arra gondolunk, hogy jaj, a padlásomon hirtelen megjelentek a darazsak. Hát volt ott darázsfészek, de engem nem zavart, úgyse az én irányomba repültek ki. És volt olyan eset, amikor a szomszéd ingatlana felé repültek ki a darazsak. És amikor a gyerekek ott játszottak, akkor gyerekeket csíptek meg. És volt, akinél ez allergiás reakciót váltott ki, és kórházba került. És ilyenkor ezeket az egész helyzeteket azzal elhárítani, hogy hát a darazsakat nem én tettem a tetőszerkezetembe. De sajnos, ha valaki tud róla, ezek a karbantartási kötelezettséghez tartozó kérdések. Tudni kell, hogy a saját tulajdonomat úgy kell gondoznom, úgy kell vigyáznom rá, hogy az ne okozzon a szomszédnak károsodást. Mert ha kárt okozok, akkor a kárért felelős leszek. Nem szándékos magatartással, nem is feltétlen szándékos mulasztással, hanem egyszerűen csak azzal, hogy ami az enyém, azért felelős vagyok. Nagyon hasonlít ez egyébként a közúton bekövetkező balesetekhez. Amikor valaki azt mondja, hogy ó, mit tehettem én arról, hogy tönkrement a féke az autómnak. Ha valakinek az autójában a fék tönkremegy, hiába nem hibás érte. A klasszikus értelemben nem hibás, de a jogi felelőssége fennáll. És ebből következik, hogy akkor, amikor szomszédokról beszélünk, birtokháborításról, konfliktus helyzetekről, akkor mindig célszerű, ha az emberekben van megértés, és keresnek valamilyen közös megoldást, mint az az öreg néni és a szomszédja, akik megállapodtak abban, hogy átmegy majd és levágja az ágakat. Mert mindkettejüknek jó volt, és utána tudtak együtt élni hosszú távon. Van úgy, hogy egyik fél nyer, a másik fél utána veszít. Volt olyan, amikor a vízelvezetés nem volt megoldva egy domboldalon lévő háznál. És a domboldalon lévő ház a felső ingatlanról a víz folyton átfolyt a másik részre. És a tulajdonos azt mondta, hogy jó, mit érdekli őt? Hát foglalkozzon vele a szomszédja, aki a lenti részen volt. Éveken keresztül vitatkoztak ezen, éveken keresztül ment, már per is volt belőle, nem jutottak dűlőre, és a per is nagyon elhúzódott éppen azért, mert a költségek viseléséről nem tudtak megállapodni. Aztán jött egy következő eső, és a következő eső pont úgy kimosta az alapját a fenti ingatlannak, hogy az megrogyott.
Utána már a fenti ingatlannak a tulajdonosa annyira szerette volna, ha megcsináltathatja. Bármilyen vízelvezetést megoldott volna, bármilyen költséget állt volna. De akkor már késő volt. Előbb kellett volna gondolkodni. Mert nem is az feltétlen a nagy kár, amikor ki kell fizetni például egy felújítási munkát, vagy meg kell oldani például egy támfalnak a megerősítését, hanem utána, amik bekövetkeznek, azok a nagyon nagy káresemények.
Igen, és azért az emberük természetéhez hozzátartozik, hogy védekezünk, próbáljuk védeni, amikor érezzük, hogy igen, van felelősség, hibás vagyok, igen. A másik pedig azt, hogy milyen fontos a lényeglátás, hogy hát ő nem tett róla, hogy növekszik a gyökér. Hát ez nyilván nem ez a lényeg, hanem azt, hogy mekkora kárt okozott a szomszédban. Tehát itt a belátás, a lényeglátás, ezek nagyon-nagyon fontos fogalmak. Összefoglalásképpen tehát bíróra, akkor először egy jó kommunikáció együtt. Viszont, hogyha nem megy a szomszédokkal a kommunikáció, akkor kell bírósághoz fordulni, akkor van a közvetítés, vagy a jegyzőhöz menjünk. Tehát hogy lenne a sorrend?
Nehéz lenne ebben igazán bölcs tanácsot adni, de valóban az első az mindig a megértés, kommunikáció a másik féllel, lehetőleg különböző megoldási javaslatoknak a kidolgozása. Akár azzal is, hogyha, vagy aként is, hogyha ha nem egy hivatalos közvetítőhöz fordul az ember, hanem csak valakihez, aki tud beszélni mind a két féllel. Utána, ha hivatalos eljárásokat kezdünk, akkor talán még mindig a jegyzőhöz érdemes először fordulni. Akkor, ha egyértelmű a helyzet, és nincsenek jelentősebb károk. De gondoljunk arra, hogy vannak olyanok, hogy szomszédjogok, vannak olyanok, hogy szolgalmak, átjárás, vízelvezetés, ezeket szolgalom útján meg lehet oldani. És ezek együtt néha nagyon bonyolult jogi helyzeteket eredményeznek, és nagyon nehéz megállapítani a jogos birtoklásában ki volt a zavart, és kinek milyen jogosultságai vannak. Erre mondjuk, hogy ez már petitórius védelem, ilyenkor csak a bíróság tud segíteni, ha hivatalos formát választunk. De lehet, hogy két ügyvéd, ha leül, és hogyha jó ügyvédet választunk, aki tud beszélni, aki ugyanúgy tud megérteni, aki elmondja a jogi megoldásokat, akkor én azért azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt, hogy először ügyvéd előtt egyeztetni. Egy jogi szakember előtt. Mert azt pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami még a tulajdonjogunkba belefér, és mi az, ami már szükségtelen zavarás a szomszéd szempontjából. Vagy mi az, ami már szomszédjog, ami miatt esetleg igénybe vehetjük a szomszédnak az ingatlanát, például ilyen a karbantartási munkálat. Kártalanítás ellenében a szomszéd ingatlanát igénybe lehet venni. De ez nem úgy történik, hogy én önhatalmulag kijelölök egy napot, és átmegyek, és megcsinálok valamit. Mert a tulajdonjog mindig védett. Ezt egyeztetni kell. Ezekben az egyeztetésekben tud segíteni. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy még Jézus példabeszédeiben is előfordul egy érdekes birtokvédelmi helyzet. A teljesen egyértelmű birtokvédelmi helyzet van, az pont a jegyzői eljárásnak az esete, álláspontom szerint, ugyanis ott vannak a gonosz szőlőmunkások. Amikor a szőlős gazda körbekeríti a szőlőjét, és taposó gödröt készít, és őrtornyokat állít, és aztán bérbeadja szőlőmunkásoknak, és elutazik, és visszatér, és kéri a szőlőmunkásoktól a bért. Ez régen felesbérleti szerződésnek minősült volna, most már inkább haszonbérleti szerződés, de nem is ez benne az érdekes, hanem az, hogy ő a birtoklását egy bizonyos időre adta át ezeknek a személyeknek. És onnantól, hogy ő már nem kívánja ezen személyeknek a birtoklását, ők jogalap nélkül maradnak birtokban. És akkor, amikor jogalap nélkül birtokban maradnak, ráadásul tudjuk, hogy a követeket megverik, és egészen odáig eljutnak, hogy amikor a szülős gazda az egyetlen fiát küldi el, akkor a fiút elfogják, és egymást biztatják, hogy itt az örökös, öljük meg, miénk lesz az örökség. És megölik, fölteszi a kérdést Jézus, hogy vajon mit fog csinálni a szőlős gazda? Hát természetesen hatalommal oda megy, elveszi a szőlőt, és más szőlőmunkásokra bízza. Ez egy klasszikus olyan eset, amikor a jog ezt a kérdést a birtokvédelemmel egyszerűen rendezi. Emögött állami kényszer is van,
nem kell odaküldeni az örököst vagy egyetlen fiunkat. De az is érdekes magába a történetbe, hogy már az akkori jogszabályok szerint is egy picit logikátlan a szőlőmunkásoknak a viselkedése. Miért? Ők nem lehetnek semmiképpen örökösök. Hiába ölik meg az egyetlen gyermeket. Egyrészt azért, mert a mai jogszabályi rendelkezések alapján azt mondanánk, hogy érdemtelenek lesznek. Mert aki az örökösnek az életére tör, az érdemtelen, és ezáltal kiesik az öröklésből, még akkor is, hogyha valami miatt örökösök lehetnének azok a szőlőmunkások, de ők nem is lehetnek. Nem logikus a cselekedetük. Valójában arról szól, amikor mi igazán gaz emberek vagyunk. Amikor igazán gaz emberek vagyunk, akkor azt kell tudni, hogy ilyenkor azért a jog elég egyértelműen fel tud lépni. És ilyenkor a jegyzőhöz kell fordulni, mert akkor egy gyors birtokvédelemmel meg lehet oldani. Ha bonyolultak a kérdések, akkor jön a bíróság. De nagyon fontos azt látni, hogy a párbeszéd előtt azért kell a párbeszéd, mert a párbeszéddel mindig kevesebb pénzből, gyorsabban és hatékonyabban meg lehet oldani a vitákat. A párbeszéd pedig azért van, mert végső soron a bíróság dönteni fog, és helyre rakja a dolgokat.
Köszönöm, bíró úr, én azt gondolom, ez egy csodálatos zárszó volt így a végére ez a példázat, és hogyha próbálunk érdemessé válni egymás szemében is, és legfőképpen az úr szemében, akkor biztosan nagyon békés és örömteli lehet az együttélés.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Bércesi András és Domán Vivien nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. 1. Péter levél 2. fejezetének 20. B verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Sokszor úgy tűhet számunkra, kereszténynek lenni nem is olyan különleges és megvalósíthatatlan. Milyen egyszerű szavak ezek is! Szeretteim, ha jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Tudatosítsuk azt, tisztelt rádióhallgatók, Szent Péter első levele azért íródott, hogy Jézus Krisztus követőit, a keresztényeket megerősítse a nehézségek és megpróbáltatások között. A Krisztus utáni első században még nem voltak a császárok által irányított, államilag szervezett és főleg az egész római birodalom területére kiterjedő keresztényüldözések, a nem keresztények azonban így is sok helyen ellenszenvvel és gyanakvással figyelték a keresztények minden megnyilvánulását. Miért? Azért, mert bizonyos szempontból más módon éltek, mint ők. Nem vettek részt a pogány istenek ünneplésein. A sokszor erkölcstelenségekig fajuló összejöveteleken. Hiszen ez a hitükkel és a hitükből fakadó erkölcsiségükkel súlyosan ütközött volna. Másrészt amikor a saját ünnepeiket tartották, a szentmiséiket ünnepelték, a pogányokban, amíg meg nem kereszteltekben, ez egyfajta elkülönültségként és titokzatos, homályos valóságként jelent meg, ami a keresztényekkel szembeni bizalmatlanságot és ellenséges érzületet még inkább növelte bennük. A szent szerző éppen azért akar erőt önteni hittestvéreibe, hogy a gúnyolódásokat, a megvetést, vagy akár a testi bántalmazásokat is hősies lélekkel, békés lelkülettel tudják viselni. Szeretteim, ha jót teszitek, és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Tisztelt rádióhallgatók! Most nézzük még, hogyan is folytatódik a levél elmélkedésünk ezen mondatát követően. Kezdjük az idézetet. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Eddig az idézet. Szent Péter apostol, illetve a levél szent szerzője egyértelművé teszi, az a keresztények hivatása, hogy Jézus Krisztus példáját kövessék. Ő mindenkivel jót tett földi élete során. Nagyon sokakat gyógyított meg testi és lelki értelemben egyaránt. Főleg pedig mindenkinek hirdette az Isten országának, uralmának örömhírét, a szent evangéliumot. Egyre több és több ember akarta őt hallgatni, mert megérezték, hogy amikor az Isten jelen van az ember életében, az hatalmas szabadságot, erőt, és gyógyulást ad. Jézus Krisztus azonban nem csupán a jó cselekedetekre adott példát a keresztényeknek, hanem a szenvedések bátor viselésére is. Szent Péter eme levelébe gyönyörűen szövi bele az ószövetségi Izajás próféta szavait, a negyedik Ebed Jahve éneket, az Úr szenvedő szolgájáról szóló részt, amely Izajás próféta könyvének 52. fejezet 13. versétől az 53. fejezet 12. verséig tart. És ezek a részek idéztetnek belőle, a Szent Péter levelében a jelen szakaszban, Izajás próféta 53. fejezet 9. verse, és Izajás próféta 53. fejezet 5. verse. Tisztelt rádióhallgatók, mi keresztények hittel valljuk, Jézusban beteljesedett a prófétai jövendőlés. Ő a Messiás, a Krisztus a szabadító, vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink!